Görgeniben már nincs hó. Nincs. Furcsa. Az ember kicsi megzavarodott újra. Aztán jöttem a plájon, tudod, és este lett. És féltem, hogy elvétem a plájt a sötétségben, és megláttam a házat. Te mondd csak, laknak még emberek itt a közelben? Az asszony kavarta a puliszkát és mosolygott. A plájról láttad meg a házat? Onnan. Pedig a plájról nem is látni ide. Az ember zavarodottan dörzsölgette az orrát. Na jó, hát mondom, hogy eltévedtem. Bekerültem az erdő közé, és egyszerre csak megláttam a házat. Hát persze, de miért? Sötétben. Az ember alig tudta visszafojtani a mérgét. De tám mécseség nálad, hát messzire kivilágít, hát ne is csak. Az asszony közben tányért és kanalat tett az asztalra, melléjük helyezte a puliszkát és a tejet. Vidám csodálkozással fordult az ember felé. Igazán, azt mondod, ezek az ablakok világítanak. Aki hitte volna? Az ember a lepokrószozott ablakra nézett, és bosszúságában elkezdett krákogni. Tudja az ördög, hát valahol másút jött ki a fénye, mit tudom én? Tudja az ördög, hogy elvigye. Na gyere, egyél, nevetett az asszony. Dühös arccal tápászkodott fel a padról, és az asztalhoz ment. Súlyos léptei alatt döngött a padló. Pszt, halkabban járj, mert fölébred az uram, figyelmeztette az asszony. Háztán, legalább beszélünk itt keveset. Nem szereti, ha alvásban zavarják. Haragos lesz akkor és goromba. Vigye el az ördög, hát ki szerete itt szakamászkálni ezeken a bitangerdőkön, mi? A szék megrecsent alatta, amikor leült, néhányat falt a puliszkából, aztán tejet hörpölt hozzá. Hát, azt mondd meg, hogy nincsen egy eladó puskája az uradnak. Vennék egy puskát, tudod, a keresetemből. Hát az ember mégis ezt azt szerez vele a házhoz, kis húst mi. Az asszony visszaült közben a kemence sarkába, onnan figyelte az embert. Eladó puska? Hát az nincs. De nincs is puskája az uradnak? De, az van. Az ember körülnézett. Hol? Ha nem látom. Az ajtó felé bökött az állával, bent. Az ágy fejnél. Ha-ha! Aztán miféle puska? Én bizony nem tudom, miféle. Puska. Két töltés megy bele egyszerre. Az ember szája tátva maradt a csodálkozástól. Két töltés megy bele egyszerre. Azt mondod, annyi. A szép puska lehet. Szép, hát. Úri puska. Az ember falta a poliszkát, hallgatott egy darabig, aztán hirtelen az asszony felé fordult. Kihoznád azt a puskát, hogy lássam? Soha se láttam még olyan puskát, hidd el. Hát úgy halkon, tudod, ne ébredjen föl. Csak hogy lássam. Annyi leplezetlen alattomosság volt az ember arcában, hogy az asszony legszívesebben szembe köpte volna. De érezte, hogy most vigyázni kell a szavakra, most kell a legjobban vigyázni. Jaj, mondott a megjátszott ilyecse, de hogy merek én hozzányúlni? Aha, Isten őriz! Hát örökösen töltve van még, egy szaka is úgy tartja az uram maga mellett. Csak hozzáér az ember, ezt elsül, de hogy merek én hozzányúlni ahhoz? Az ember megcsóválta a fejét, és hümmögött bosszusan valamit. Egy idő múlva letette a kanalat. Te... Asszony, megsütnél egy darab húst? Van nálam. Ehetsz te is belőle. Nem megsütheti. Itt a tűz. Az ember nehézkes mozdulatokkal fölkelt, odament a földre lökött általvetőz, és kivett belőle egy jókora darab nyers húst. Itt van, mi? odavitte az asszonyhoz, megállt előtte, nesze, neked adom. Nem nyúlt a húsért. Fölnézett az előtte álló emberre, élesen, mereven a szemébe nézett. Hát nesze, na, ha ingyen adom. Durván fölnevetett. Ha nem lenne itthon az urad, még kérnék érte valamit, de hát így, majd máskor. Az asszony egyre csak a szemét nézte. Élesen, komolyan, szigorúan. Az ember lassan megzavarodott ettől a nézéstől, elvörösödött. Mit nézel olyan furcsán, mi? Nem vette le róla a szemét, úgy felelte. Medvehúst nem sütni kell, hanem főzni. Az ember apró szemei szaporán kezdtek pislogni. Ha, mi, mit mondasz? Honnan gondolod, hogy tudom? Mi? A plájászt, aki a medve húsát ott hagyta neked ma délben, Ivánnak hívják, és két kutyával jár. És nem Görgényből jöttél, és nem favágó vagy, hanem Dédáról jöttél, és gyilkos vagy, Mihály. Te ölted meg az örményt, és te gyújtottad reá a házat, s azután megöltél egy másik embert is, és emiatt most a csendőrök keresnek. Ez az igazság, Mihály. Lassan és nyugodtan mondta ki a súlyos szavakat, és közben fölállt, de szemét egy pillanatra se vette le az ember szeméről. Az hamuszínűre sáppadva állt előtte, a szája megnyílt, de nem jöttek ki rajta szavak. Az álla reszketett, kezéből kiesett a hús, és tompán puffant a padlón. Ördög, örökte. Te vagy az ördög! Az asszony szorosan elébe lépett, arca kemény volt és szigorú. Szeme zöldes villogással fúródott a megrettent ember szemébe. Te vagy az ördög, Mihály, és nekem hatalmam van fölötted. Érzed a hatalmamat? Ha akarnám, megölhetnélek. Kezében megvillant a kés, hegyét az ember mellének szegezte. Látod a kést? Beléd szúrhatnám. Nem tudsz ellene tenni semmit. A kezedet sem tudod fölemelni. Mozdulni sem tudsz. Próbálj mozdulni. Nem tudsz. A nagy darab ember reszketve állt ott és hamuszürkén. Mozdulni próbált, de mintha láthatatlan kötelek szorították volna gusba a tagjait. Csak hörgött, és szeme a megigézettek rémületével bámult bele az asszony villogó szemébe. Homlokán kiütközött a veríték. Megkötözhetnélek, és úgy vihetnélek le a csendőröknek. De semmi közöm hozzád, Mihály! Nem kell én megbüntesselek, mert megbüntetette saját magadat. Ott van a szemedben a sorsod. Látom, magad húzod rá a kötelet a nyakadra, ha eljön az idő, és ott lógsz hosszú hónapokon át a fán, amíg a hollók leeszik csontjaidról a húst, és a nyűvek szétrágnak apróra. Ja Istenem, nyögött föl az ember. Ja Istenem! Az asszonyagja sziszegett, mint a suhogó penge. Halk volt, és mégis megtöltötte a szobát. Nem sajnállak, Mihály! Te sem sajnáltad az örményt, amikor ott vonaglott alattad. A torkát szorítottad a két kezeddel. Látom, ott a jel a kezeiden, ott is marad örökre, míg a nyüvek le nem rágják. Jaj, liegett az ember, jaj, az asszony hirtelen hátralépett, a kést hangos koppanással az asztalra dobta, és rákiáltott az emberre. Most pedig elég legyen! távozz! Az ember állt és reszketett. Távozz! Az asszony előrehajolt és élesen a szemébe nézett. Parancsolom! Érted? Parancsolom! Mozdulj és menj! Az ember nehézkesen megmozdult, az ajtó felé fordult, és merev léptekkel megindult, mint a vakok. Megállj! Az ember megállt. Vedd fel a sapkát, az átalvetőt, a baltát. Az ember szögletes mozdulatokkal a falhoz ment. Fölvette a földről a sapkát, az átalvetőt és a baltát. És átmozdulatlanul, sápadtan és reszketve. Tedd a fejedre a sapkát! Az ember engedelmeskedett. Válladra az átalvetőt! Az ember vállára emelte az átalvetőt. Várj! Fölvette a húst a földről, odament vele az emberhez, és belegyömöszölte az átalvetőjébe. Most pedig ide figyelj, Mihály! Érted, amit mondok? Értem, nyöszörögte az ember. Kimégy az ajtón, fölmégy a plájra, ott balra fordulsz, és addig mégy rajta mindig a plájon, amíg följön a nap. Mondd utánam. És az ember mondani kezdte, akadozó nyelvvel, mint az iskolás gyermek. Kimegyek az ajtón, fölmegyek a plájra, balra fordulok, és addig megyek, mindig a plájon, amíg föl kell a nap. És abban a pillanatban, amikor föl kell a nap, mindent elfelejtesz, ami napnyugtától napkeltéig történt. És abban a pillanatban, amikor föl kell a nap, mindent elfelejtek, ami napnyugtától napkeltéig történt. Ismételte érzéketlen hangon az ember. Eredj! Az ember megmozdult, mintha gépre jártak volna a lábai. Kimért szögletes mozdulatokkal, mint az alvajáró az ajtóhoz ment, kinyitotta és kilépett az éjszakába. Mögötte nyitva maradt az ajtó. A szél, mintha alább hagyott volna, csak a fenyves búgott még odafönt, és egy-egy kósza szélroham végig nyargalt a tisztáson. Az asszony lassan az ajtóhoz ment. Valami súlyos nagy fáradtságot érzett magában. Kinézett az éjszakába, sötét volt, semmi sem mozdult, csak a fák nyögtek a szélben. Lassú mozdulattal betette az ajtót. Szeretett volna gondolkozni azon, ami történt, de nem tudta összeszedni a gondolatokat. Valami puha köt kavargott benne valahol, és mindent elfödött. Csak egy-egy foszlánya rém lett föl annak, ami történt. Csak annyit érzett, hogy rettenetesen fáradt, és hogy otthon van, és hogy biztosan, nyugodtan, és minden ellen védve áll itt a világ közepén. Elvonszolta magát a kemencéig, és megrakta a tüzet. Aztán vetkőzni kezdett, majd elfújta a mécsest, és bebújt az ágyba. Már nem is gondolt arra, hogy be kellene reteszelni az ajtót. Magára húzta a hosszú szőrű csergét, és a fáradtság, mint egy nagy, nyüzsgő, zümmögő, zavaros köd ránehezedett a gondolataira, és benyomta mélyen az álom süppedő párnái közé. Amikor reggel fölébredt, még sötét volt a szobában. De a kutya már ott nyöszörgött az ajtónál, és halkan kaparta. Lassan bomlott le róla az álom, foszlányonként, mint az erdőkről a hajnali köd. Kellett egy kis idő, amíg egészen éber lett. Akkor gyors mozdulattal felszökött az ágyból, és az ajtóhoz szaladt, hogy kieressze a kutyát. Amikor kinyitotta az ajtót, valósággal arcába csapott a világosság. Vakító fényességgel sütött a nap, s a nyitott ajtón át ellepte a szobát is a fényesség. Döbbenve állt a küszöbön hunyorgó szemmel, és kezét szinte védőleg emelte az arca elé. Aztán eszébe jutott, hogy az ablakokra pokrócot akasztott este, és erről hirtelen emlékezetébe villant maga az este minden, ami történt. Mintha egy csillogó, hegyes tű felszúrt volna valahol egy ködburkot az emlékezetén, és egyszer ott állt előtte minden tisztán, józanul és világosan, szinte ijesztően közel, szinte tapintható közelségben. Lassan az ablakhoz ment, és lefejtette róluk a pokrócokat, széthúzta a függönyöket. A szoba megtelt józan, derűs világossággal. Tüzettet, fölöltözött, evett valamit az esti maradékból, aztán átment a pajtába. Munka közben fürgén pergett az idő, a gondolatok csak úgy kószán kavarogtak körülötte, de aztán rendre elkészült mindennel. Már nem volt, mihez fogjon. Nekidőlt a pajta falának szemközt a nappal, beszívta mélyen a jó langyos levegőt, és fölnézett az égre. Néhány kis felhőcske hajókázott magosan az erdők fölött. Fehér szürkék, modrosak, egészen tavasziak már. A pajta sarkánál egy vidám kis erecske csörgedezett elő az olvadó hóból, és valahol lent a bükkösben fölbúgott egy örvös galamb. Örvös galamb örvendett meg a hangnak. Itt a tavasz. Aztán csak állt ott a pajta falának dőlve, és lassan lepergett előtte újra mindaz, ami este történt. Tisztán, józanul és egyszerűen. Nem is láthatta volna másképpen önmagát és azt az embert együtt, mert hiszen sütött a nap, örvös galamb búgott az erdőn, és a levegőnek nyers, józan hóolvadás szaga volt. Mi is történt tulajdonképpen? Elrendezte egyszerű józansággal az eseményeket, délelőtt itt járt Iván bácsi, szóba jött a medve és az ember. De hogyan is volt? Iván bácsi szólt először az emberről. Nem. Ő szólt róla először. Honnan tudott róla? Mondta valaki? Igen, mondta valaki. Kicsoda? Egy hang. Nem is hang, egy érzés. Mikor jött ez az érzés? Amikor az Iván bácsi szemébe nézett. A szemében volt az ember, ott bent, az Iván bácsi szemében, igen. Ott volt, csak ki kellett olvasni belőle. Az ember, a medve, a nyúzás, meg a hús, minden. Az ember arca is benne volt? Nem, az arca nem. Csak az ember maga. Az a valaki, aki az arc mögött van. Az már akkor ott volt az Iván bácsi szemében. Na és aztán? Igen, Iván bácsi azt mondta, az ajtót reteszelt be éjszaka. És talán ez volt az oka annak, hogy az a valaki, akit az Iván bácsi szeméből kiérzett, továbbra is ott maradt vele. Ezek a szavak tartották ott. Mert ezek a szavak ott maradtak. Láthatatlanul, de ott maradtak. a padló repedéseiben, vagy a gerendák között, vagy a levegőben, de valahol, valahol ott maradtak. Miattuk nem készült el a seprű. Miattuk volt az az egész nap olyan. Milyen? Hát olyan ködös, felhős, nyomott, valamiképpen olyan sötét, hogy amikor megjött az este és a szél, igen, amikor megjött a szél és az este, tudta már akkor, hogy jönni fog az ember? Tudta. Honnan? Igen, de honnan? Nem volt senki, akinek a szeméből kiolvashatta volna, és mégis tudta. Tudta, ez az igazság. Talán a levegőben volt az is láthatatlanul, mint a szavak? Hát, lehet. De talán inkább a szél. Igen, igen. Talán a szélben volt benne az, hogy jön. Jó, a szélben volt, és ezért tudta. Jó, de mit tudott? Csak azt, hogy jön, vagy azt is, ami történni fog. Nem, azt nem tudta, hogy mi fog történni, azt nem, csak annyit tudott, hogy jön. És hogy rossz. Ezt a kettőt tudta, más semmit. Benne volt a szélben, jó. Na de aztán. Aztán jött, ült a kemence sarkán, kint zúgott a szél, különösen zúgott gonoszul. És egyszerre csak az ajtóra kellett nézzen, és tudta, hogy ott áll kint az ajtó előtt, és kezét lassan a kilincsre tesz. Igen. És aztán megmozdult a kilincs. És amikor látta megmozdulni a kilincset, akkor egyszerre tudta, hogy igazán ott van. Aztán beengedte. Miért? Mert azt mondta, hogy szállást kér, és aki szállást kér, azt be kell engedni. Ez a törvény a havasban. Na jó, de egyszer tudta, hogy nem azért jön, hogy ez csak a hazugság, amit magával hozott. Hiába mégis beengedte, mert be kellett engedje. Azért, mert az egyik dolgot csak úgy tudta valahogy, nem a fejével, hanem valami mással, az érzéseivel tudta, tehát nem volt kézzel fogható, bizonyos tudás. A fülén keresztül ment be a fejébe a szavak által, amiket az ember mondott. Tehát tudomásul kellett vennie, és a feje tudomásul is vette. És mert az a törvény, hogy ilyenkor ki kell nyitni az ajtót, tehát kinyitotta az ajtót. Aztán az ember bejött. Igen, ez így történt, pontosan. A szél eloltotta a mécset, és sötét lett. Akkor nagyon megijedt. Emlékezett jól, úgy megijedt, hogy félreugrott a fal mellé, és megmarkolta a kést. A sötétségtől is félt, és az embertől is egyszerre. Miért? Hát igen, igen, miért? Miért is tulajdonképpen? Valahogy így volt. A gonoszság lépett be a szobába, és sötétség lett tőle. Sötétség lett, és a sötétség megtelt gonoszsággal, valami név nélküli gonoszsággal, amit szavakkal nem lehet kifejezni. Ez megint az a másik tudása volt a gonoszságnak. Igen, gyorsan a kemencéhez ment, és kinyitotta az ajtaját, hogy legalább a tűz adjon valami kis világosságot. Aztán meggyújtotta a mécsest, közben az ember onnan az ajtótól előbbre jött. Tisztán hallotta a lépéseit, ahogy közelebb jött. Valósággal vacogott a félelemtől. Tudott-e már akkor valamit abból, ami történni fog? Nem. Csak a gonoszat tudta, ami ott van a szobában mögötte, és közeledik. Aztán világos lett, és ránézett az emberre. És abban a pillanatban fölismerte. Olyan tisztán és világosan fölismerte, mintha csak tegnap állottak volna szemben egymással szőrfülőnél a dédai korcsmában. Fölismerte, és egyszerre elszállt belőle a félelem, még csak nyoma sem maradt. Mintha ott se lett volna mellette ez a félelem egész napon át. Úgy elszállt abban a pillanatban. Igen, de miért? Miért? Mert akkor már ismerte azt az embert. Na jó, de még jobban kellett volna félnie tőle, hiszen most már bizonyosan tudta, hogy a gonoszság maga áll előtte a szobában. Ez igaz. De mégis valami más történt. Éppen az, hogy most már bizonyosat tudott, egyszerű, józan és minden titokzatosság nélküli tudással. A fején keresztül tudta tisztán és világosan, hogy egy gonosz dédai ember áll előtte, akinek Mihály a neve, és aki megölte szörfülűt, az örményt. Igen, de ezt honnan tudta? Hogy megölte, hogy ő ölte meg. Ez megint az a másik tudás volt. Igen, ez megint az a másik tudás volt. Ezt már ott a dédai korcsmában is tudta meg, és mondotta az örménynek akkor. Ez megint az a furcsa másik tudás volt, mint ahogy később is, amikor az ember szemébe nézett. Az a mese, hogy az ura, meg a többi, hát az egy kis tréfás ravasság volt. Az embert akarta elkergetni vele a házból, és sikerült is. Vagyis sikerült volna, ha... Hát igen. Itt kezdődik az a másik dolog. Az ember evett és beszélt. Ő ült és nézte. Nézte, és ahogy nézte, egyenként bújtak elő az ember mögül a képek. Gonoszabbnál gonoszabb képek jöttek elő. Ocsványabbnál ocsványabb képek. Lassanként, egyenként mindaz, ami az ember mögött volt. Aztán az ember hozta a húst, és megállt előtte. És akkor erősen belenézett a szemébe, közelről. Erősen. Olyan erősen, hogy szinte benne volt már ő maga is abban a másik szemben. Sőt, benne is volt. Érezte, tisztán és világosan érezte, hogy egész akaratával, egész erejével benne van abban az emberben. Csak még nem tudta. Csupán érezte. Tudni csak akkor tudta, amikor meglátta benne azt a másik képet, azt a borzalmas képet. Hogyan is volt? Igen. Már benne volt mélyen az ember szemében, már látta mindazt, ami volt. Olyan tisztán és világosan látta az eseményeket, mintha ott történt volna minden előtte. És akkor egyszerre olyan lett az a gonoszsággal telt szem, mint egy tompa fényű tükör. Egy tükör, amelyiknek az üvegét nem mosták le soha. És ezen a tükrön egyszerre csak ott látszott egy fa, egy görcsös, félig kiszáradt bükkfa, le tudnán rajzolni, olyan tisztán emlékszik rá, mögötte sziklák voltak és fenyők. És ezen a bükkfán lógott egy ember, és rugdosott a levegőbe, vonaglott, aztán egyszerre csöndes lett, és csak lógott. És aztán jöttek a hollók. Igen, és akkor tudta, hogy mindent meg kell mondania. Mindent, és mondani kezdte. Az ember szemébe mérhetetlen rémület költözött egy pillanat alatt. Valami olyan kétségbeesett rémület, amilyennel még nem találkozott az életben soha. És hogy tudta, hogy annak a rémületnek jönnie kellett, mert az a rémület benne élt, abban az emberben benne lakott, az az ő saját belső rémülete volt, amit magában hordozott. Csak nem tudott róla. És most egyszerre föltört belőle. A szavaktól, amiket mondott. és akkor már tudta, hogy hatalma van az ember fölött. De tudta ezt igazán? Igen, tudta. Persze csak azzal a bizonyos másik tudással, de tudta. És hogy biztos legyen benne, ki is próbálta rögtön, mikor elébe állt a késsel, akkor. És látta, hogy igazán hatalma van fölötte. Így volt. A többi, az már magától jött. Érezte, hogy minden erejét össze kell szedje, azt a bizonyos belső erőt, ami az emberben van, és csak parancsolnia kell ezzel a belső erővel. És parancsolt, és az ember engedelmeskedett. Hogy meglelte a sötétben a plájt, balra fordult-e rajta, és mind ment napkeltőig, hát ezt persze nem lehet tudni, de lehet, hogy így történt. Minden esetre elment, és nem jött többé vissza. De nem ez a fontos. A fontos az, hogy megint történt vele valami. Valami, ami arra emlékeztet, ami abban az időben a cigányné és a többi dolog, a halál, meg minden, szóval, ami megint visszahozza azt a szót, hogy boszorkány. Pedig ősz óta, azóta semmi sem történt. Jele sem mutatkozott, és már azt hitte, hogy eltelt, hogy többet nem. Hogy az, ami jött ősszel, megváltotta valahogyan. Hát nem. Még mindig. Még az sem segített, hogy most valaki jön, aki már itt van és él. Hát igaz lenne mégis, boszorkány. De ha ez nem boszorkányság, akkor micsoda? De megálljunk, hiszen ő nem halt meg. És ez már eléggé mutatja, hogy nem boszorkány. Vagy ha az is volt, akkor már nem az. Amióta ez a nagy dolog jött, ez a nagy érzés, vagy minek nevez, azóta mintha megváltozott volna minden. De akkor ez mi volt tegnap este? A tudások meg, hogy hatalma volt, akkor ez micsoda? Lehet az, hogy az ember félig boszorkány, félig nem. Lehet az. És ő is él, és a másik, aki jön. Mit is mondott a cigányné? Nem hozol a világra, de ha mégis hozna, na ne. Hát az ilyen cigánynék mind bolondok. Bolondok és hazudnak. Ő is ezt mondta, Táti is azt mondta. A cigánynék bolondok és hazudnak. Hogyan is lehetne az, hogy ő ölje meg azt, akinek a tulajdon testéből, a tulajdon véréből életet ad, a tulajdon életéből ad életet. Á, ostobák a cigánynék, mint gonoszak és ostobák, ha ilyeneket mondanak. És hogy hazudott, hát az már abból is látszik, hogy ő még mindig él, és életben is marad örökké, ameddig élhet az ember, addig. Állt a pajta falának dőlve, a tiszta józan korai tavaszi napsütésben, és rendezgette magában a dolgokat. És segített neki ebben maga a napfény azzal a langyos, tiszta világossággal, ami belőle áradt. És segített a zöldeskék égbolta maga mélységével és magasságával, és azokkal a kedves kis felhőkkel, amelyeket úgy úsztatott a végtelenség felé, olyan lassan, nyugodtan és annyi józan okossággal, mintha csak egy nagyon gondos és nagyon rendes Isten gyermek játszott volna szép tiszta papírhajócskákkal odafönt. Aztán segítettek neki az erdők és a madarak, és a hó és a csilingelő csermelyek, és minden, ami csak ott volt körülötte a maga tiszta, józan és vidám törvényével. És mégis. Sikerült ugyan megnyugtatnia magát, és sikerült elrendezni a dolgokat, bármennyire is különösek és szokatlanok voltak, de valahol mégis maradt valami. Egy egészen kevés, de maradt valami titokzatosság a dolgok hátterében. Valami titok, ami megmagyarázhatatlan. Valami lapuló aggodalom, valami árnyék a dolgok mögött. A szép, nagy, tiszta és egyszerű világban valami kis köt. Ami nem egyszerű, és nem egészen tiszta. Ami homályba burkol ezt-azt, valami maradt mégis. Akkor ott a pajta falának dőlve nem is vette még észre. Ott szemközt a nappal azt hitte, hogy elrendezett minden. És vidámnak és könnyűnek érezte magát. És az elmúlt est emléke csak, mint valami furcsa íz maradt meg a szájában. De aztán később, amikor bement a házba, és tüzet gyújtott, és főzte az ebédet, és eszébe jutott újra meg újra, hogy itt állt, meg ott állt, és ez volt meg amaz. Meg este, amikor újra sötét lett, és nem volt többé a józan napvilág és a kékes-zöld ég, hanem szürke párák burkolták titokba az erdőket, és az árnyékok szétterpeszkedtek, és minden átváltozott, szokatlan és torz alakot öltött, akkor egyszerre csak ott volt megint a titok, és megtöltötte maga körül a levegőt valami nehéz és aggasztó érzéssel, valamivel, aminek nem volt gyökere a földben, hanem csupán a sötétségben volt gyökere, abban a bizonyos sötét árnyékban, ami a különös dolgok mögött lapul. És nem lehetett tenni mást, mint ülni a kemence sarkán mozdulattanul, bele a késő-késő éjszakába, és rágódni, töprengeni a titkokon és az árnyékokon, amelyek ott ólálkodtak körös körül a szoba sarkaiban, az éjszakában, a szélben, mindenütt. Estéről estére mindig csak ülni, és mindig csak ugyanazokra gondolni, és rágódni rajtuk, rágódni folyton, míg a szem lecsukódik, és a fejben bent meglassul az óramű, és a fáradtság legyőzi a sejtelmeket, és az aggodalmakat. Sápat vagy, asszony! Mondott a birtalan, amikor újra följött a szénával egy napon. Sápadt az arcod, és megsoványodtál. Akkor már tavasz volt egészen a komárnyikon. A hó csak itt-ott foltokban emlékeztetett a télre, és a tisztás gyepét kikericsek lepték lilán, akár egy könnyű sejem szőnyeg. Birtalan kutatva nézett az asszony arcába, és megcsóválta a fejét. Nem fiatalnak való. Nem asszonynak itt fönt egyedül. Mindig csak egyedül. Iván is ott volt. A szénát hajította fel a hiúba, míg ők ketten ott álltak a lovak mellett. Egy percre abba hagyta a munkát, rátámaszkodott a villára, és elgondolkozva nézett az asszonyra. Nem félsz itt esténként egyedül? Az asszony ránézett, de nem lepődött meg a kérdésen. Arra az emberre gondol? Iván fölkapta a fejét és elvörösödött. Honnan tudod? Az asszony szemében megcsillant valami fáradt mosoly. Ott van a szemében minden, amire gondol Iván bácsi. Nem hiszi? Mostanában sokat gondol egy asszonyra, pedig az régi dolog. Iván lehajtotta a fejét, és elfordult. Szótlanul szúrta föl a szénát a villára. Birtalan megbökte az asszonyt, és intette fejével. Az asszony halkan sóhajtott, és bement a házba. Később, amikor a szénát elrendezték, Iván és Birtalan is bementek hozzá. Az ebéd már ott várta őket az asztalon. Evés után Virtalan pipára gyújtott, és beszélni kezdett erről-arról. Iván lehajtott fejjel ült a padon, a padlót nézte, és hallgatott. Aztán elfogyott a pipából a füst, és Virtalan fölállt. Elhiszem, mehetnénk, mondotta, még az állatokat el kell látni, meg minden. Az orosz nem mozdult, sötéten szólt oda. Eredj csak, majd én is, hát még van valami, majd utolérlek, na, eredj. Virtalan elment, és csak ketten maradtak a házban, Iván és az asszony. Hosszú ideig egyik sem szólott. Az asszony ült a szokott helyén a kemence sarkában, Iván odébb a lócán. Az ajtó nyitva volt, és beáradt rajta a tavasz, mint egy friss, nyers, józan és szinte kézzel fogható derű. A kemencéből még sugárzott az ebédfőzés melege, és az ételszag ott lebegett valahol langyosan a fejük fölött. Aztán egy idő múlva megszólalt Iván. Nem nézett az asszonyra, fejét se emelte föl, mintha csupán a padló deszkáihoz intézte volna a szavakat. Azt mondtad, a szememben van. Hát, lehet. De én inkább azt hiszem, hogy beljebb van valahol. Egészen bent. Bőr, hús és csontok mögött, ott, ahol maga az ember. No, mindegy. Ti oda is beláttok. Én ismerem az ilyenfajta asszonyokat. Ott túl a hegyeken, nálunk, ott vannak még ilyenek. Az asszony fölfigyelt. Orcimpái idegesen rándultak. Iván bácsi, maga is azt hiszi, hogy boszorkány vagyok. Az orosz most fölemelte a fejét, vizsgálódva nézte az asszonyt egy ideig, aztán kezével végigtörölt, borzolt szakállán. Mindegy, azt tudod, hogy hogyan nevezik. Nálunk látó asszonyoknak nevezték az olyant. Mindegy az. Ahol én éltem, ott is volt a közelben egy ilyen, mint te. Háj, csúnya volt, szegény és púpos, de belátott az emberek szeme mögé. Oda, ahol maga az ember van, a múltjával és a jövőjével együtt. Azt hiszi, hogy én is apró kis falu volt az, ahol én éltem. Ekkora csak mi. Elfért volna a markomban szinte. Úgy is tartották a hegyek a markukban. Szomorú kis falu volt. Az emberek benne szegények és nyomorultak. Betegségekkel, gonoszságokkal terheltek. A házak sötétek, az ablakok kicsik, és nem lehetett kinyitani őket. Alig egy tucat ilyen ház, ez volt a falu. És egy apró kis hegyes templom, fából. Vén szú ette fekete fából. Falain csupa rémséges kép, vérző szentek, meg gyilkos ördögök, és a templomocska mögött szűk kis temető, na hát ez volt a falunk. Az asszony nem kérdezett többet, maga alá húzta a lábait és figyelt. Kint örvös galambok búgtak, és a szellő virágzó barkák illatát hozta valahonnan. Ebben a faluban éltem én, meg Mária, így hívták a pupos leányt. Mi odahaza haton voltunk testvérek, négy fiú, két leány. Én voltam a legkisebbik. Apámnak volt egy kis földecskéje a hegyoldalban, zab, meg haricska termett rajta. Nagyon nyomorultul éltünk, de mindenki úgy élt ott. Apám legtöbbször oda volt fát fuvarozni a két lovával, és csak nagyon ritkán láttuk. A földet anyám művelte. Volt egy tehenünk, ahhoz kölcsönkértük a szomszédét, és úgy szántottuk föl a földet. Mikor a szomszéd szántott, mi adtuk kölcsön a tehenünket. Annak a szomszédnak a leánya volt Maria, a púpos. Én voltam a legkisebb otthon, apám rendre elvitte a bátyáimat, hogy agyok nőttek, ahogy apám időnként hazajött a két lovával, ilyenkor hozott valami kis pénzt anyámnak, aztán néhány ruhafélét nekünk. Hát nem férünk el ebben a szűk földben, mindnyájan mondogatta ilyenkor, és rendre elvitte a bátyáimat, mind a hármat. Hát az egyik az béres lett valami nagy gazdánál, lent a románok földjén. Másik kocsis, egy boltos zsidónál, a harmadik az városba került. Egy se jött vissza többet. Nem láttuk őket. Soha. Csak apám hozta néha-néha a hírt, hogy jól megyen nekik, meg ez, meg az. Ameddig aztán apám is meghalt. Ez úgy történt, hogy hosszú ideig nem tért haza. Aztán egyszer megjöttek a lovak, meg a szekér, és egy szakállas idegen öregember jött a szekér mellett. Nem kellett sokat kérdezősködjék, hogy hol a házunk, mert a lovak maguktól is odajöttek. Megálltak a pajta előtt, és nyihogtak. Anyám kijött a házból, meglátta a szekeret, a lovakat, és az idegen öregembert, és elkezdett sírni. Nem is kérdezett ő semmit, csak elkezdett sírni. Én akkor már egyedül voltam otthon anyám mellett, mert közben a lányokat is elvitték a háztól, és csak álltam ott, néztem, hogy miképpen sír az anyám. Az idegen öregember odament anyámhoz, megállt előtte, és levette fejéről a kucsmát. Aztán csak állt, és nem szólt egy szót sem, és az anyám csak sírt. Végül a lovak rángatni kezdték magukat a hámban, és erre anyám abba hagyta a sírást, odament hozzájuk, és elkezdte kifogni őket a szekérből. Én is segítettem anyámnak. Az idegen öregember meg leült az ajtónk melletti padra, a kocsmát maga mellé tette, azt nézte, hogy hogyan fogjuk ki a lovakat. Amikor elkészültünk mindennel, és a szekér is a szín alatt volt, akkor anyám fölment a házhoz, bement, kihozott egy tányér haricskalevest és egy darab zabkenyeret, és odadta az öregembernek. Az morgott valamit, keresztet vetett, és megette szép lassan a levest is, a zabkenyeret is. Aztán letette az üres tányért maga mellé a padra, megtörülte a szakállát, meg a bajuszát, fejére tette a kocsmát, és felállt. Anyám mindvégig ott állt mellette az ajtóban, és nézte, amint evett, és közben csöndesen sírt, de ez már csak olyan öregasszony sírás volt. Amikor az ember feltette fejére a kucsmát, és felállt a padról, akkor anyám abba hagyta a sírást, és megkérdezte tőle, hogy hol, és az öregember mondott valami falu nevet. Anyám bólintott néhányszor, és elismételte a nevet, de hogy kiejtette már, nem is emlékezett rá többet. Isten megáldjon, mondta az öregember. Isten segítsen, felelte anyám. Aztán az öregember elment. Hát, így volt az, amikor az apám meghalt. Én olyan süldő legényke voltam, és ő a szomszédunkban lakott, Mária, pupos leány. Ő is a legkisebb volt, azt én is a legkisebb voltam. Ő is egyedül maradt az anyja mellett. Én is egyedül maradtam. Együtt őriztük a kecskéket nyáron, és együtt hordtuk az erdőről a rőzsét, meg a gombát. Amiért Mária pupos volt, és amiért Kancsi volt szegénynek az egyik szeme, az egy nagyon derék leány volt, dolgos és serény és tiszta. és az én anyám meg az ő anyja már előre el is rendezték, hogy majd Mária egyszer átköltözik hozzánk, és együtt dolgozzuk majd azon túl mind a két földet. Különös leány volt Mária. Már egészen apró kis gyermekkorunkban egyszer, mikor együtt voltunk gombáért az erdőn, azt mondta, ne menj haza, Iván, megver apád. Ha nincs is itthon, apám, mondtam. Mindegy, makacskodott Mária, mégis megver. Te, ha nincs itthon, akkor is. Ahogy kiértünk az erdőből, már messziről megláttam apám szekerét az udvaronkon. Látod, mondotta Mária, ne menj haza, Iván. De hát én hazamentem. Csak azért is, hogy Máriának ne legyen igaza. Apám bent volt a házban, és meg se látott, amikor belopóztam. Evett és beszélt mindenféléről, és anyám hallgatta, és olykor csóválta a fejét, ha apám valami nagyot mondott, és csettentgetett a nyelvével. A testvéreim is ott voltak körülöttem, mind már akik otthon voltak, mert egy bátyám és egy nénném már abban az időben nem éltek velünk együtt. Ott hallgatóztam én is, és egyszerre csak apám odaszól hozzám az asztal mellől. Hé, te gyerek, hogy hívnak te? Ha vetket arisznyámból a pipát, azt hozd ide. Ott van a hátad megett, a szögöd, te nutúj. Odahúztam egy kis széket, fölálltam rá, és megkerestem apám tarisznyájában a pipát. Meg is lehettem, ki is vettem, szép fekete cserép pipa volt, még most is emlékszem rá. Olyan vigyázva fogtam a kezembe, mintha parázsból lett volna. És ahogy le akarok szállani a kis székről, csak megbillen a kis szék, és én a pipával végigestem a padló. A pipa még nekivágódott a láda sarkának, és eltörött. Fölszökött apám az asztal mellől nagymérgesen. Hény, a drága pipám, kiáltotta, meggyúzlak, gyermek! Azzal kezébe kapott egy heverő fakadalat, és jól elvert azon nyomba. Hát, így kezdődött ez a dolog Máriával. Később egyebeket is megmondott, hogy kiloptál az ólból a kövér kacsát, hogy beteg lesz valaki, vagy éppen meghal, hogy hazatér-e egy ember a munkából, vagy nem. Megmondta előre az ivatart, a szárasságot, a szelet. Ha valakinek rúgott a lova, csak Máriát kellett odajönni. Ránézett az állatra, megsumagatta az orrát, beszélt hozzá, és az állat nem rúgott többet. Híre volt a környéken, és azt mondták, látó asszony lesz belőle. És aki tudni akart valamit, az tojást hozott, meg haricskalisztet, meg gyapjút, meg amilyen volt. Tudod, az ember néha előre elhatározza, hogy ez így és így lesz, és nagyon meg van elégedve magával, hogy milyen szépen és okosan rendezte el a dolgait. Aztán mégsem úgy lesz. Valami jön, és nem úgy lesz semmi, ahogy azt az ember előre elhatározta. És az ember, hát nem is tehet róla. Valami láthatatlan hatalom másképpen rendezi a dolgokat. A pópák azt mondják, hogy a szentek, meg az ördögök. A szentek jóra fordítják a rosszat, az ördögök pedig a rosszra változtatják át a jót. Hát így mondják a pópák ott túl a mi hegyeink között. De én azt hiszem, hogy sem nem a szentek, sem nem az ördögök. Valami egészen más. Én azt hiszem, hogy bent az emberben, ott bent, ahová az olyanok, mint Mária, meg te, be tudtok látni, már minden előre el van rendezve. Csak az ember nem tud róla. Próbál ezt és azt. De a végén hát, mégis minden úgy történik, ahogyan az ott bent már előre megvolt. Talán olyan ez, mint egy lánc, mint egy olyan boronolánc, ahol az egyik szemhez igazodik a másik szem, az egyik foghoz a másik fog, és ez az igazodás a törvény. Az egyik ember adja tovább a másiknak, apák a fiúknak, és így tovább, és így tovább, és mert a nagyapa vagy a dédapa ezt meg ezt csinálta, hát az unokával vagy a dédunokával csak is így és így történhet. Mint a láncborona, tudod. Mint amikor az egyik fog beleütközik egy görönybe, és fölemelkedik, vagy belesüllyed egy gödörbe, és betüremlik, és valamennyi utána következő láncszemmel meg foggal emiatt történik valami. És ezt nem lehet elkerülni. Hát ezzel nem lehet tenni semmit. Hiába akar kiugrani a sorból így vagy úgy, nem lehet. Mert a törvény ellen nem lehet tenni semmit.